Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
A parlamentben legtöbben ugye igazából kozmetikai változásoknak tekintik azt, ami az elmúlt egy-két évben Magyarországon a korrekció jegyében megtörtént.
Ön minek tekinti?
Hát én azt gondolom, hogy jelentős részben kozmetikai, tehát jelentős részben a politikai rendszer működésének a lényegét nem érintik azok a változások, amelyeket megfigyelhettünk. Ugyanakkor, hogyha ugye a lécet ide tették egy bizonyos szintre, amikor a felfüggesztés megtörtént, akkor a bizottság nem mondhatja jogszerűen azt, hogy már pedig akkor a lécet fölemeljük, vagy máshova tesszük, csak azért, mert politikai okokból nem vagyunk elégedettek.
Túl keveset kért az Unió Magyarországtól? Cserébe a pénzért?
Azt gondolom, hogy eleve a rendszer kevesebb lett, mint amit sokan vártak.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Andor László volt uniós biztos, az EBRD igazgatóságának egykori tagja, az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány főtitkára, az MSZP elnökségi tagja, ezt se titkoljuk el a nézők és hallgatók elől. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Kezdjük talán a legizgalmasabb kérdéssel. Egy nagyon mozgalmas hét van mögöttünk az Unióban. Nagyon sok fontos döntés született, részben a magyar kormány jelenlétében, részben a magyar kormány képviselőjének jelenléte nélkül. Gondolok itt arra, hogy Orbán Viktor azon a szavazáson nem tartózkodott a teremben, ahol Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban született egy döntés. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól Ukrajna az unió tagja, hanem a folyamat ezzel elindult. Én mégis arra volnék kíváncsi, újra felerősödtek azok a nem is találgatások, hanem szándékok, hogy meg kellene vonni Orbán Viktor szavazati jogát az Európai Unióban. Ugye fontos jelezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem tudja majd saját akaratát képviselni adott esetben, hanem Magyarország marad szavazati jog nélkül az Unióban. Mennyire élesek ezek a felvetések, mennyire kell ezeket komolyan venni, és mennyi ezeknek a realitása tekintetbe véve, hogy a jelenlegi szabályrendszer alapján eddig legalábbis azt lehetett gondolni, hogy Magyarország mindig tud találni egy-két olyan partner országot, akiknek a segítségével el tudnak kerülni egy ilyen helyzetet.
Ami biztos, hogy óriási a frusztráció. Tehát az európai intézményekben, az Európai Tanácsban, tehát az állam és kormányfő körében egyértelmű az, hogy ez a fajta obstruktív magatartás. Tehát az, hogy az Európai Unió mélyítésének, de ez esetben a bővítésének is, szinte minden esetben a jelenlegi magyar kormány az akadálya, és nem mindig tudja megmagyarázni, hogy miért is foglal el olyan pozíciót, amit elfoglal. Ez nyilvánvalóan nagyon sok fejfájást okoz hosszabb ideje, és az, hogy ez rá épült egy mélyebb jogállamisággal kapcsolatos alapvető problémára, én ezt ugye elfajulásnak szoktam nevezni, ez nyilvánvalóan egy megoldandó feladat az uniós vezetők szempontjából. Az unió számos országa keresi azt, hogy hogyan lehetne megtalálni az utat előre, de igazából ugye nem egyszerűen kialakult szabályok vagy magatartások változtatására kellene törekedni, hanem a szerződés módosítását kellene elérni, ami viszont csak az összes tagállam szavazatával lehetséges. Tehát innentől kezdve nagyon sok találgatás vagy ötletelés hipotetikus, mert egyrészt rövid távon nem valósítható meg, másrészt pedig kell majd hozzá minden egyes ország szavazata, beleértve a jelenlegi magyar kormányét is. Nagyon sok elképzelés született az elmúlt egy évben az unió reformjáról, Ezekre talán bővebben ki lehet majd térni, mert ezeket részben pont az generálja, hogy a bővítés ismét napirendre került, és a legtöbb szakértő és uniós vezető szerint igazából jelentősebb bővítés megint csak akkor képzelhető el, hogyha az uniót belülről megreformálják, más lesz a döntéshozatal, és a költségvetési keretek is lényegesen megváltoznak.
A hetes cikkely szerinti eljárás végkimenetele adott esetben lehet a szavazati jog megvonása is, és ez ugye folyamatban van Magyarországgal szemben, tehát végül is egy processzus most tart, aminek a végső állomása lehet akár ez is. Ennek kapcsán szokták emlegetni, hogy itt például Lengyelország és Magyarország egy VEDDAC szövetségbe volt, de itt tegyünk egy pontot, mert ez mondjuk egészen idén őszig volt így, az előző lengyel kormány és államvezetés időszakában, de mióta Tusk lett a miniszterelnök, azóta nyilván egy más politikai szél fúj Lengyelországba. Tud-e számítani Magyarország egy ilyen helyzetben most Lengyelországra?
Igen, azt gondolom, ez egy jogos felvetés. Ugye én az előbbiekben arról beszéltem, hogy hogyan lehet a szabályokat megváltoztatni, hiszen a törekvés, és azt gondolom, ez már félig hivatalos törekvés olyan országos esetében, mint Németország, Franciaországban, hogy szűnjön meg szinte mindenütt az egyhangúság követelménye, és legyen egy minősített többség alaphelyzetben. De valóban van folyamatban eljárás Magyarországgal szemben, korábban egyébként Lengyelország esetében is ez így volt, hogy a hetes cikkely szerint fölfüggeszteni a szavazatot, de ugye eddig Lengyelország explicite védte Magyarországot, és ez kölcsönös volt, és sokan számítanak arra, hogy amennyiben ez megszűnik, mivel most már Donald Tusk a kormányfő, ezért ennek nem lenne akadálya. Én azt gyanítom, hogy ennek a tesztelése folyamatban van. Tehát valószínűleg zajlanak olyan tapogatózó tárgyalások, amelyek során informálisan megpróbálják kipuhatolni azt, hogy valóban végig lehet-e vinni Magyarországgal kapcsolatban ezt a folyamatot, és van néhány kritikus tagország, a velünk szomszédos Szlovákia mindenképpen ilyen, de ilyen Olaszország is, és nem sokára lehet, hogy ilyen lesz Hollandia is, amennyiben a Wilders vezetésével alakulna ott új kormány, amely viszont nem egyértelmű, hogy Magyarország mellett vagy ellen szavazna, amennyiben élére állítják ezt a kérdést. Ennek nyilván eltérő okai vannak a különböző országok esetében, de a lengyel pozíció megváltozása az nem biztos, hogy automatikusan elvezetne ahhoz, hogy a magyar szavazati jogot föl lehet függeszteni.
Végső soron a szavazati jog felfüggesztése az egy olyan karant, olyan politikai karantén, ami önmagában kétségessé teszi az uniós tagságát az országnak. Itt nem szólhat bele az érdemi dolgokba, a pénzt, ha megkapja, akkor megkapja, ami az uniós támogatásként folyósítható. Ez esetben is még mindig látunk komoly problémákat Magyarország esetében, már most egy kicsit több mint 10 milliárd eurós keret megnyílt Magyarország előtt, de a teljes erre a 7 éves ciklusra nekünk szánt bő 30 milliárdos keret, kétharmada továbbra is blokkolva van. Szóval igazából a kérdésem az, hogy ez a szavazati jog megvonás, ez mennyire vehető komoly szándéknak azok részéről, akik ezt emlegetik az Európai Unióban. Ezzel lényegében azt mondanák ki, hogy nincs helye Magyarországnak az uniós tömbben.
Így van. Ugye formálisan nem lehet kizárni valakit az Európai Unióból. Erre nincsen klauzula a különféle szerződésekben. Arra van, ez az úgynevezett hetes cikkely, hogy a szavazati jogát megvonni, és ennek nyilván akkor további következményei lehetnek azáltal, hogy az illető ország nem tudja élvezni az uniós tagságból fakadó előnyöket, beleértve a költségvetéssel kapcsolatos előnyöket is. De az, hogy ugye emellett létrejött egy úgynevezett jogállamisági mechanizmus, ami az unió pénzügyi érdekeit védi, és ennek az alkalmazásáról lényegében politikai szinten döntenek. Ez tulajdonképpen ez egy B-tervként jött létre, mert most már lassan 10 évvel ezelőtt, amikor először ugye az Európai Parlament részéről megfogalmazódott az, hogy Magyarország elkanyarodott a jogállami útvonaltól, akkor nem akarták azt végigvinni, és azt mondták, hogy tulajdonképpen ez túl durva lenne, és válasszunk helyette egy ilyen köztes eszközt, ami a pénzügyi források fölfüggesztésével jár. És tulajdonképpen most mutatkozik meg a gyakorlatban, hogy ez a B-terv, ez hatékony-e vagy sem. Hogy ez valóban rá tudja vezetni ösztönzés útján az érintett kormányt, hogy változtasson a praxisán, állítsa helyre azokat a demokratikus és jogállami normákat, amelyeknek a megszegését ugye tételesen a fejére olvasták korábban.
Talán még pontosabb, hogyha úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy akár a személyes beszélgetései során, ugye a felvétel előtt beszélgettünk, és akkor elhangzott, említette, hogy ezekben a napokban járt Brüsszelben, és konzultációkat folytatott. Tehát az ilyen személyes beszélgetések során hogyan fogalmaznak Magyarországról a kollégák? Mennyire éles ez a nyelvezet? Leegyszerűsítve, mennyire akarják ők az unión kívül látni már Magyarországot?
Igen, tehát az, hogy unión kívül látni, ez azt gondolom, hogy a legtöbb esetben nem áll fenn, mert mindenki tudja, hogy Magyarországon is vannak különféle nézetek, de a politikai rendszer eltorzulása miatt igazából ugye nincs ez kiegyenlített módon megjelenítve. De az, hogy valamilyen formában változást elérni, hogy kiküszöbölni azt, hogy egy ország, amelyik a többiektől messze eltávolodott, ilyen formában gátja legyen az unió jó működésének, ennek nyilvánvalóan keresik a módját. Szerintem nagyon nagy a frusztráció, nagyon nagy a zavartság, hiszen például Ukrajna kérdés egy rendkívül fajsúlyos kérdés. Tehát ez geopolitikai értelemben meghatározza az európai integráció jövőjét nem csak egy-két évre előre, hanem hosszabb távon is, mint láttuk ugye az ukrán kérdés, ugye mozgásba hozta a bővítést, ez kihat a Nyugat-Balkán megítélésére, az egy újabb mélyítési ciklust generált. Tehát igazából nagyon sok olyan változás van napirenden, amire a vezetőknek döntéseket kellene hozni, de igazából a jelen helyzetben ez mindig valahol elakad.
Ez a fajta kritika a magyar kormány uniós politizálásával szemben. Ez elsősorban az Európai Parlamentben érhető tetten, vagy már az uniós intézményrendszeren belül is megfogalmaznak kétségeket ezzel a politikával kapcsolatban? Azért kérdezem ezt, mert az Orbáni retorika az egy kicsit át lett ugye hangolva, korábban inkább az Európai Parlamentet támadta, de most már nevesítetten az uniós bürokratákról beszél, tehát magát az intézményrendszert láttatja alkalmatlannak.
Igen, hát mivel én ugye 2014-ig a bizottságon belül dolgoztam, ezért van egy kis rálátásom arra, hogy a bizottságon belül az apparátus ugye hogyan látja dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jelentős technikai tudás, a részletek alapos ismerete igenis elmondható azokról a tisztviselőkről, akik valamilyen formában akár a pénzügyi források felhasználása mentén kapcsolatba kerülnek Magyarországgal, a magyar államapparátussal. De igazából ugye ez a uniós köztisztviselői gárda csak akkor nyilvánulhat meg politikai módon, ha azt legalább a parlament vagy az Európai Tanács, tehát az állami és kormányfők szintén támogatják. Tehát például ugye a magyar kérdésben az, hogy az Európai Parlament ment előre az elmúlt években, és nem egy, nem kettő jelentésben megfogalmazta az aggályait, ez lényegében politikailag vezérelte a folyamatot, de csak akkor tudott áttörni, ugye 2020 végén, amikor fölzárkózott ehhez az állam és kormányfők közössége, nagyjából egyidejűleg Angela Merkel távozásával. Tehát ugye van egy összjáték ezen intézmények között, és lényegében most is fontos volt az, hogy elérkezett egy olyan döntés, ami Magyarország számára kedvező, tehát ez a 10 milliárd eurós tétel, végül is megnyílik Magyarország irányába. Megint csak arról van szó, hogy ugye megérlelődött ez a folyamat azáltal, hogy az Európai Bizottságon belül folyamatosan pozitív értékelést kapott az a reform folyamat, ami az igazságszolgáltatáson belül zajlik Magyarországon. De ugye kellett, hogy valamelyik költségvetési szertet vagy a parlament, vagy pedig az Európai Tanács mögé álljon, és ugye most az Európai Tanács volt az, amelyik egyértelműen a pozitív döntést támogatta, és itt ez óriási kérdés még, hogy a parlament negatív reakciójának milyen következményei lesznek. Hiszen ugye az Európai Parlamentben sokkal inkább az az elvárás ezzel a folyamattal kapcsolatban, hogy segít visszaterelni a magyar politikai fejlődést a jogállamiság útjára, és a parlamentben legtöbben ugye igazából kozmetikai változásoknak tekintik azt, ami az elmúlt egy-két évben Magyarországon a korrekció jegyében megtörtént.
Ön minek tekinti?
Hát én azt gondolom, hogy jelentős részben kozmetikai, tehát jelentős részben a politikai rendszer működésének a lényegét nem érintik azok a változások, amelyeket megfigyelhettünk. Ugyanakkor, hogyha ugye a lécet ide tették egy bizonyos szintre, amikor a felfüggesztés megtörtént, akkor a bizottság nem mondhatja jogszerűen azt, hogy már pedig akkor a lécet fölemeljük, vagy máshova tesszük, csak azért, mert politikai okokból nem vagyunk elégedettek.
Túl keveset kért az Unió Magyarországtól cserébe a pénzért?
Azt gondolom, hogy eleve a rendszer kevesebb lett, mint amit sokan vártak tőle, hiszen nem általában a jogállamiságról szól, hanem az unió pénzügyi érdekeinek a védelméről szól, és ennek érdekében avatkozhat be az Európai Unió a tagország működési mechanizmusába. Tehát igazából a játéktér ebből a szempontból nem túl tág, és úgy tűnik, hogy a megfelelő teljesítést a bizottság tudomásul vette, és ennek a politikai elismerése is most megtörtént.
Tehát a követelés lista teljesítése az érdemben nem befolyásolta az Orbáni rendszer működését?
Én azt gondolom, alapvetően nem változtatja meg. Tehát bizonyos korrekciókat végrehajt, talán a későbbiekben az uniós források eltérítése nem lesz annyira jellemző, mint eddig, de ugye láttunk már olyan tanulmányt, ami bebizonyította azt, hogy az egyik fontos kérdésben, ami arról szól, hogy mennyi az egy szereplős tender. Ugye ez egy fontos kérdés, hogy versenyszerűen, vagy pedig hogy mondjam, politikai kapcsolatok alapján osztják az uniós forrásokat, és most már látható az, hogy a korrekció következtében, ami az uniós forrásokat illeti, csökken azoknak a tendereknek a száma, ahol egyetlen egy szereplőből lehet választani, de ami a magyar fejlesztési forrásokat illeti, ott megnőtt. Tehát tulajdonképpen megtörtént egyfajta kompenzáció, és a végeredmény szempontjából nem biztos, hogy mi látni fogjuk a változásokat.
Ugye az alapján, hogy ez a 10 milliárd eurós keret megnyílt, lehet az a benyomásunk, hogy az Unió külön tudja választani a politikai és a pénzügyi kérdéseket. Tehát továbbra is megvan a politikai kritika az Orbán rendszer felé, de közben a pénzügyi elszámolásban előrelépés történt. Ugyanakkor a kétharmad rész, amit már említettük, az továbbra is blokkolva van. Mégiscsak fölvetődhet a gyanú, hogy azért van politikai üzenete is ennek?
Igazából szerintem az arányosságra kell gondolni, tehát a bizottság azt a filozófiát vallja, hogyha egy bizonyos mértékű teljesítése az elvárásoknak megtörtént, akkor azzal arányban megnyitja a forrásokat. Ugye a parlamenti kritika szerintem nagyrészt arra irányul, hogy nem ezt az arányossági elvet kell alapul venni, tehát nem kiporciózni a forrásokat, hanem amikor minden teljesült, onnantól kezdve kellene megnyitni a további folyósítást, és nyilván ez egy eltérő hozzáállás, de a bizottság ebből a szempontból a saját korábbi magatartásával összhangban van. Tehát konzisztens módon jár el, amikor inkább ezt az arányossági elvet próbálja követni.
És mire lehet számítani az Európai Parlamenttől ebben a folyamatban? Az már elhangzott, hogy egyfajta politikai fenyegetést megfogalmazott a bizottság felé, de hogy ennek milyen érdemi hatása lehet a továbbiakban. A parlament által elképzelhető-e, hogy tovább csúszik a maradék részhez való hozzáférésünk?
Igen, ez a parlament ugye mondjuk egy kifutó rövid parlament, tehát tulajdonképpen fél éve van hátra nagyjából a hivatali idejéből, de azért, ha úgy látják, hogy, és az összes domináns frakció úgy látja, hogy ez egy hiba, amit most elkövetett az Európai Bizottság, és személy szerint Ursula von der Leyen, akkor ez a bizottság végső értékelése szempontjából egy nagyon súlyos negatív tényező lehet, és Ursula von der Leyen esetleges további karrierje szempontjából is egy befolyásoló tényező lehet.
Van esetleg informális tudása arról, hogy a bizottság elnök asszonyának hogyan tud majd folytatódni a karrierje? Ugye voltak találgatások NATO-val is összefüggésbe hozták. Akar-e ő újítani, ha úgy tetszik, a bizottságére?
Azt gondolom, hogy erős sejtések vannak a tekintetben, hogy ő igyekszik egy második ciklust bebiztosítani, az ehhez szükséges politikai támogatást megnyerni. Nagyon sokan úgy értékelték, hogy az ő szeptemberben elmondott beszéde Strasbourgban az unió helyzetéről, ez tulajdonképpen már egyfajta kampánybeszéd volt annak érdekében, hogy elsősorban a saját pártjától, ugye ez a jobb-közép politikai erő, de egy kicsit szélesebb körben is elnyerje a politikai támogatást. És ki is tudja emelni azokat a történeteket, azokat a fontos területeket, ahol az elmúlt 4-5 év sikeres volt, pozitív volt, például ugye döntő többségben a koronavírus problémára adott uniós válaszok, és itt nem csak az egészségügyi részét kell nézni, hanem a gazdasági és a szociális válság kezelését. Ez erre döntően azt mondják, hogy ez egy pozitív megítélés alá esik, és az, hogy az orosz agresszió után a bizottság igen fontos szerepet játszott abban, hogy egy európai egység kialakult az Ukrajnával vállalt szolidaritás érdekében, és tehát föl lehet sorolni elég sok mindent, ami arról szól, hogy egy jó vezetői teljesítményt láttunk, de vannak nyilvánvalóan gyengeségek is, és szerintem nagyon sokan ide sorolják azt, hogy például Magyarország vagy Lengyelország esetében ilyen sokáig húzódtak, és magyar esetben még húzódnak is ezek a kérdések, és emiatt a megítélés valószínűleg inkább vegyesebb, de nem ez az egyetlen probléma nyilván.
Nagyon adja magát a kérdés, hogy a kormány kampányával hozzam összefüggésbe Ursula von der Leyen politikai jövőjét, de mielőtt ezt megteszem, azért még annyit hadd kérdezzek meg az Európai Parlamenttel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy fogatlan oroszlán. Azt lehetett hinni, hogy sok minden blokkolására alkalmas ez az intézmény, de azt látjuk, hogy hoznak mindenféle határozatot, ennek igazából politikai következménye, bizottsági, tanácsi, tehát uniós intézményrendszer szintjén nem annyira van, és azt is látjuk, hogy miközben talán a legádázabbul ők küzdenek az Orbán rendszer ellen, vagy az Orbán kormány ellen, mégis ennek a foganatja nem annyira látszik a magyar és uniós viszonylatban, olyan tekintetben legalábbis, hogy azt nem tudták elérni, hogy teljesen politikai karanténba szoruljon Orbán Viktor. Tehát ez a kutya ugat, a karaván halad.
Igen, tehát azért a parlament egy nagyon fontos jogalkotó és költségvetési intézmény. Tehát ebből a szempontból nem becsülöm alá a jelentőségét. Ugyanakkor a parlamenteknek, nem csak az európainak, hanem a nemzeti parlamenteknek is a sajátossága, hogy ott a képviselők mindenről beszélhetnek, és mindenről véleményük lehet, olyan dolgokról is, amelyről az adott szinten nagyon konkrét kompetencia nincsen, és ezek azok az esetek, amikor azt lehet mondani, hogy nyilván véleménye lehet sok mindenről, de a döntés máshol születik meg, ez esetben olyan kérdésekben, ami túlmegy a konkrétan szövegszerűen a szerződésben leírt ügyektől az Európai Tanácsnak, tehát az állam és kormányfő közösségnek nyilván erősebb szerepe van.
No, tehát látjuk az utcán, a tereken, hogy az Orbán kormány egy plakátkampány keretében nevesítetten célpontba helyezte Ursula von der Leyent Soros György fia
Alex
társaságában. Igen, ízlések és pofonok. Most mégis szerintem az az érdekes kérdés, hogy ezzel a kampányával elképzeled, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen segíteni fogja Ursula von der Leyent abban, hogy újra mandátumot szerezzen, mint bizottsági elnök? Tehát összezárhatnak azok az erők, akik Magyarországgal nem szimpatizálnak az Európai Unióban, és ez csak ráerősít arra, hogy szimpátiájukról biztosítsák az elnök asszonyt?
Igen, nagyon érdekes. Érdemes visszagondolni Ursula von der Leyen megválasztására. Tehát ő nem volt jelölt a parlamenti választási időszakban, ő később, mint egyfajta kompromisszumos megoldás került napirendre, és kapott támogatást, és ez a kezdeti támogatás, ez nagyon-nagyon vékony többségre támaszkodott, és például a német szociáldemokraták nem szavazták őt meg, pedig német jelöltről van szó, annyira rossznak minősítették az ő miniszteri tevékenységét, miközben Orbán Viktor megszavazta Ursula von der Leyent, mert mégiscsak egy 7 gyermekes anyáról van szó, aki ebben az értelemben a konzervatív értékek megtestesítőjének is számíthat. Bár valójában ugye az úgynevezett gender kérdésekben von der Leyen sokkal progresszívabb, tehát például azt a törekvést, hogy a nagyvállalatok igazgató tanácsaiban a nemek képviseleti aránya legyen kiegyensúlyozottabb, és nagyon sok minden mást ő képviselte. Az Európai Bizottság tisztviselői karán belül elsősorban a felső szinteken most már azt lehet mondani, hogy sokkal kiegyenlítettebb a nemek aránya, és sok minden másban is ugye a nemek közötti egyenlőség egy fontos szempont volt ebben az időszakban. Nyilván sok ilyen kampány lehet kontraproduktív. Tehát kiválthat egy olyan hatást, hogy aki Orbánt ellenzi, odaáll von der Leyen mögé, és hasonlók. De még látni kell szerintem a választási eredményt. Tehát látni kell azt, hogy az Európai Néppárt mennyire lesz erős, és hogyan végez, mennyire lesz rászorulva újabb kompromisszumokra a szociáldemokratákkal, vagy más politikai tényezőkkel, és azt is látni kell, hogy kinek mire van jelöltje, milyen széles körben folyik majd az alkú, hiszen láttuk ugye 5 évvel ezelőtt az asztalon voltak olyan kérdések is, mint az Európai Központi Bank vezetése is, ezt is egy csomagban tárgyalták le, most benne lesz a csomagban a NATO vezetése, és ez is egy csomag lesz. Tehát ugye sokan spekulálnak arra, hogy esetleg von der Leyen a NATO vezetésére váltana, amit az amerikaiak valószínűleg támogatnának, de ez mind spekuláció. Tehát igazából a kérdés nyitott. Nyilván Ursula von der Leyen reputációjának Magyarországon nem tesz jót ez a
kampány. Nem azért került föl a plakátra, mert vele lehet legkönnyebben azonosítani az Európai Uniót, mint gonoszt. Nekem úgy tűnik, hogy azért mégsem vele volt a legtöbb konfliktusa Orbánnak. Lehetett volna 3-4-5 másik arcot föltenni oda, akikkel direktbe voltak karcsörtetései.
Ezzel egyetértek, tehát a jogállami kérdésben is azt gondolom, hogy von der Leyen nem igazán állt az élre, hanem hagyta, hogy más biztosok, Johannes Hahn, Didier Reynders, Vera Jourová és még talán mások is ugye szerepeljenek sokat, de nem igyekezett ő az élre törni. Tehát nem mondjuk így nem vegzálta fölöslegesen a maga szempontjából nézve A magyar kormányt és a kormánypártot, és tegyük hozzá azt a fontos szempontot is, hogy ugye a Magyarországról nevezett biztos tölti be a bővítési feladatkört, ami hát az elmúlt időszak történését tekintve egy érdekes dolog, hiszen ha van most problémája a magyar kormánynak a bizottság hozzáállásával, az elsősorban a bővítés kérdéskörére vonatkozik, mégsem teszik szóvá, hogy a magyar biztosnak milyen teljesítménye volt ezzel kapcsolatban.
Az elég világosan látszik, hogy mindenféle próbálkozás ellenére az Unió azt nem tudta elérni az elmúlt években, hogy Orbánt valamiképpen szocializálja. Tehát nem az tudta. Uniós értékekhez közelebb húzza. Sőt, inkább azt látjuk, hogy egyre többször a végsőkig próbálja feszíteni a húrt a magyar miniszterelnök. Lásd például Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban, ami az eljárás keretében egy egészen extrém módon tudott a véleményét, egyszerűen kivonult a teremből, mikor erről szavaztak a tagországok, hogy ez most a német kancellár ötletére, utasítására, befolyására történt, vagy másokkal volt ennek, az talán most mellékes is. Itt inkább igazából arra akarom kifuttatni a kérdést, hogy ez a, hát ugye Orbáni körökben ezt kurucos ellenállásnak nevezik, szóval ez a kurucos magatartás, ez összefüggésbe hozható azzal, egyre erőteljesebb kurucos magatartás, hogy Orbán nagyon bízik abban, hogy a jövő júniusi európai parlamenti választáson végre a maga számára kedvezően fordul a politikai széljárás. 19-ben már nagyon bízott egyszer ebben, ott pofára kellett esnie, tehát lehet, hogy azért 20-19-re is lapokat, mert úgy látja, hogy a következő választáson a jobb szélső jobb előre törhet.
Igen, hát itt több megjegyzésem is van. Ugye a kurucos magatartás az nem a megfudamodásról szólt, tehát ugye az a csata fölvállalásáról szólt annak idején. Egy dologban biztos vagyok, hogy ez nem egy improvizált megoldás volt. Tehát az egészen biztos, hogy ezt előkészítették több oldalról is, hiszen meg kell nézni azt, hogy bármilyen döntésnek mi a jogi érvénye. És az, hogy egy ilyen megoldásnak, tehát egy ilyen rögtönzött kávészünetnek aztán a határozat érvényessége szempontjából mi a jelentősége, ezt egészen biztosan kielemezték előtte, és úgy találták, hogy ez lesz a mindenki számára legkisebb arcvesztéssel járó megoldás. Tehát ez egészen biztosan nem egy rögtönzött történet volt, de innentől kezdve ez az uniós álláspont, és Ukrajna és Moldova előtt szabad az út a tárgyalásokra, ami nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mikor vezet a későbbiekben tényleges tagsághoz, de ez mindenképpen egy fontos...
A következő 10 évben reális? Vagy hosszabb időtávon?
Tulajdonképpen ugye Charles Michel már hónapokkal ezelőtt ugye Szlovéniában volt egy konferencia, ott azt mondta, hogy 2030-ra föl kell készíteni az uniót a bővítésre. Tehát ez mondjuk annyiban egy konszenzust kifejez, hogy magának az uniónak is föl kell készülnie arra, hogy befogadjon tagokat, arról nem is beszélve, hogy a tagoknak alkalmassá kell válni, politikai, jogi, gazdasági szempontból, tehát azért ez egy elég hosszú lista. Mindenki hosszú távra készül, de mindenkit érhetnek meglepetések. Tehát sajnos most egy ilyen időszakban vagyunk. De ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy ez vajon ez a képlet változhat-e az EP választások után, és azért azt hangsúlyozná, hogy nem csak egy választás, hanem legalább két fontos választás lesz idén, és a harmadik a brit, de ugye a két legfontosabb az az európai parlamenti választás és az amerikai elnök választás. És valóban mind a kettő nagyon érdekes, mert az európai parlamenti választásnál a legtöbb előrejelzés az arról szól, hogy a jobb középtől jobbra álló két tömb erősödni fog, mind a kettő, talán egyenlőtlen mértékben, de ugye az egyik tömb az, amelyik magát konzervatívnak nevezi, és benne van Meloni és Kaczynski pártja, a másik pedig ettől jobbra álló, amelyikben Marine Le Pen és Salvini a vezér szereplők, és ha ezek erősödnek, akkor az nyilvánvalóan egy másfajta hangvételt eredményez majd olyan kérdésekben is, ami a háborúhoz való hozzáállás, az Oroszországgal szembeni politika, de olyan kérdésekben is, mint az unió további mélyítése. Tehát ebből a szempontból ugye ez a fajta magyar kiállás, ami nagyon kategorikusan szembe megy a többségi állásponttal, ez lehet, hogy nem lesz annyira extrém június után, amikor több olyan szereplő lesz az Európai Parlamentben, aki nem akar olyan szerződésmódosítást, ami mélyítené az uniót, és elvenne tagállami jogköröket, például a szavazási rendszer megváltoztatásával.
Tehát ha értem, akkor azt mondja, hogy gyökeresen nem fogja az a választás felforgatni az unió megszokott működtetési rendjét, akár a parlament összetételén keresztül, viszont akkor a változás hozni fog, hogy azt a folyamatot meg tudja akasztani, vagy jelentősen lassítani, ami például Ukrajna csatlakozásáról szól, az Oroszország politikáról szól, a nevezük renitens tagállamokkal szembeni fellépésről.
Igen, tehát nagyon sok területen patthelyzet alakulhat ki, azért, mert ugye az Európai Néppártot, amely lényegében ugye kivetette magából a Fideszt egy pár évvel ezelőtt, mégiscsak egy pro-európai, az Európai Unió további mélyítését támogató erőnek kell tekinteni, a szociáldemokratákkal, a liberálisokkal és a zöldekkel együtt. És hogyha ez megborul, hogyha az Európai Néppárt kétarcúvá válik még inkább, és azt mondja, hogy ő neki ugyanúgyan jó, hogyha két jobboldali tömbbel működik együtt bizonyos kérdésekben, és egyensúlyozni próbál, akkor ez az unió döntésképessége szempontjából egy nagyon érdekes időszakot veti terüle, és ugye ne feledkezzünk meg a másik fontos választásról, ami az amerikai, hiszen ugye mióta kitört ez a háború, azóta az Európai Unió ugye félretette azt a kérdést, hogy stratégiai autonómia, és azt mondta, hogy nekünk az Egyesült Államokat kell követni a legfontosabb biztonságpolitikai kérdésekben, és gyakorlatilag ma már minden biztonság, ami a világban van, tehát ennek következtében szinte mindenben az unió odafigyel arra, hogy mit mondanak Washingtonból. Hogyha Donald Trump vagy hasonló jellegű vezetője lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, akkor ez egy óriási kérdés, hogy hogyan változik meg, és milyen lesz az összhang, vagy annak a hiánya a két oldal között.
Százalékosan milyen elmozdulást vár az európai parlamenti választáson az egyes politikai tömbök, formációk esetében?
Hát még van nagyjából fél év a választásokig, tehát sok minden változhat, de nagyjából jellemző az, hogy az előrejelzések szerint a néppárt és a szociáldemokrata frakció nagyjából stabil marad, vagy egy kicsit veszít a támogatottságából. Akik többet veszítenek, a zöldek és a liberálisok lesznek, várhatóan, és akik nyernek, az úgynevezett konzervatív és reformista, illetőleg az attól jobbra álló etnonacionalista.
Annyira, hogy a mérleg nyelve is tudnak lenni adott esetben?
E pillanatban erre ezt kevesen mondanák, hogy teljesen fölborul a rendszer, de még meg kell nézni, mi történik az elmúlt, vagy a következő 6 hónap során. Miért fontos ez? Azért, mert ugye a pandémia és a háború együttes hatásaként velünk maradt egy megélhetési válság. Az, hogy a megélhetési válságból mely országban, mely városban, mely régiónban, mely társadalmi rétegek milyen jellegű következtetést vonnak le, egyáltalán belevetik-e a bizalmukat az Európai Unióba, és azt mondják-e júniusban, hogy az unió segíthet nekem megoldani a megélhetési válságot, vagy azt mondják, hogy menjenek a fenébe, és ugye majd a tagországok vezetőitől várjuk el, csak hajtsák el a migránsokat, tehát a legkülönbözőbb politikai reakciók alakulhatnak még ki a következő időszakban, függően attól, hogy a közhangulat milyen irányban dolódik el.
Az elképzelhető, hogy a politikai választóvonal, ami mondjuk markánsan a néppárt és a szocialista tömb között húzódott, az máshova fog kerülni, hogyha a szélsőjobb ennyire megerősödik, és közelebb hozhatja egymáshoz a két nagy politikai formációt?
Igen, tehát ez egy hipotetikus dolog, de ugye a néppárt attitűdjétől függ nagyon sok minden, hogy ők kvázi egyensúlyozni akarnak a kettő között, és kihasználni ezt a köztes helyzetet, vagy azt mondják, hogy mégiscsak meghúzzák a piros vonalat a jobb oldali irányba, és elkötelezik magukat a pro-európai együttműködés mellett.
Amikor legutóbb beszéltünk, ez az év elején volt, akkor arra kértem, hogy hát próbálja megtippelni, hogy hogyan fognak zárulni az unióval folyó tárgyalásaink, és mikor jutunk pénzhez. Azt mondta akkor, hogy idén az év vége felé lehet reális, hogy sikerül odáig eljutni a tárgyalásokkal, hogy a pénz egy része felszabadulhat, de összességében arra nem számít, hogy ezt a 30 milliárdos keretet teljes egészében megkapjuk majd, vagy hozzáférünk majd. Ez elég jól bejött ez a tipp, azért azt mondhatjuk. Hogyan látja az előttünk lévő időszakot? Sikerül-e ezt a 10 milliárd eurót lehívnunk? Tehát sikerül-e maximálisan teljesíteni a feltételeket? Mert azzal, hogy most megállapodás született erről, ez még nem azt jelenti, hogy ténylegesen fel is tudjuk használni ezt a pénzt, és milyen ütemezéssel tudunk a maradék 20 milliárdhoz hozzáférni, ha a teljes kerethez hozzá tudunk férni?
Hát valóban ez a vélekedés, amit megfogalmaztam a múlt év tavaszán, ez beteljesülni látszik, úgyhogy lehet, hogy lottozni is lesz.
Majd mondja el a számokat.
Igen. De valójában ugye nyilvánvalóan ugye egymás mellett haladó folyamatokat kell megpróbálni egyszerre értékelni, és azt gondolom, hogy annak, hogy most ez a zöld lámpa kigyulladt, a döntő eleme mégiscsak az, hogy bizonyos reformokat itthon létre megvalósítottak és bevállaltak, és ennek az értékelése bizonyos sebességgel megszületett, és mivel egy nagyon fontos politikai döntés volt a fölfüggesztés is annak idején, tehát nyilvánvalóan valamilyen szinten, egy politikai szinten kell kimondani azt, hogy a helyzet pozitív irányba megváltozott. Én ennek most a fölgyorsulására nem számítok. Tehát azt gondolom, hogy már csak azért is, mert 2024 egy ilyen átmeneti év, új parlament, új bizottság, tehát jelentős változások lesznek, és feltételezem azt, hogy egy nagyobb lélegzetű, újabb döntési helyzet majd akkor áll elő, amikor már a helyén van az új parlament, és a helyén van az új bizottság, és majd egy frissebb szemmel megnézik az asztalon levő fontos kérdéseket, beleértve az úgynevezett magyar kérdést is.
Magyarul ezen a 10 milliárd eurón túl a többi részről érdemi döntés majd az európai parlamenti választásokat követően születhet.
Sőt, ebből az következő, hogy majd az új európai bizottság fölállása után, tehát az interregnum
időszak... Jövő év vége előtt nem fogunk hozzáférni további pénzekhez?
Hát én ezt tartanám most a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy akkor lesz ismét egy döntési helyzet, hiszen egy újabb körét kellene értékelni a pozitív változásoknak Magyarországon, és ezeknek a pozitív változásnak még a menetrendjéről se beszél senki.
Utolsó lapját nyitom a beszélgetésünknek. Kínáról nem beszéltünk, pedig itt nagyon érdekes dolgok történtek az ősszel. Az Európai Bizottság ugye kilátásba helyezte, hogy bizonyos szankciók alá vonhatják a kínai tőkét, annak is jelesül a járműipari részét, megakadályozandó, hogy Kína gazdasági térfoglalást hajtson végre az Európai Unióban, akár a masszív importon keresztül, akár az ide települt gyárain keresztül. És akkor pont Ursula von der Leyen kilátásba is helyezte, hogy majd további konkrét lépések születnek ebben az ügyben, de azóta nagy a csönd. Elült ez az ügy? Már nem téma?
Igen. Ugye először is azt mondanám, hogy óvatosnak kellene lenni a szankció szó használatával kapcsolatban. Tehát Oroszországgal kapcsolatban ugye jogos a szankciókról beszélni, hiszen ők elkövetik egy agressziót. Igen, tehát így van. Tehát, hogy valamennyire egy másfajta stratégiáról van szó, ami szerintem nem került le a napirendről, de talán óvatosabb lett a bizottság vezetése. Ugye miről van itt szó? Azt észlelte mindenki, hogy Kínára, mint piacra, de mint nyersanyagok és sok minden más forrására, beruházási források számít forrására. Ugye a nagyon sok ország támaszkodik egyre intenzívebben, hiszen Kína súlya a világgazdaságban jelentősen megnőtt az elmúlt 40 évben, de azon belül is az elmúlt nagyjából 15 vagy 25 évben. Tehát tulajdonképpen ennek a függőségnek a kockázatait mérték föl az elmúlt egy-másfél évben igen intenzíven, és ugye számos olyan eszköz van, ami, ha tetszik, csatasorba lett állítva, be lett vetve annak érdekében, hogy ezek a kitettségek, ezek a kockázatok mérséklődjenek. Tehát ugye egy olyat említenék, ami szerintem nagyon fontos, ugye ez a környezetkárosításból származó, ha tetszik, egy adókompenzáció, ugye ez angol rövidítéssel a CBAM, ami elsősorban ugye Kínával kapcsolatos. Tehát, hogyha Európa előre megy a zöldítésben, akkor szedje be az árát másoktól is, akikkel kereskedik, ahol ez nem ilyen mértékben valósul meg. És lehetne még sok minden mást említeni, például ugye az, hogy Kína milyen mértékben szállhat be tulajdonlásba a legkülönbözőbb régiókban, Egyesült Államok, Japán, Európa, akkor azt látjuk, hogy Európa ez idáig nem védte magát semmivel a kínai beruházásokkal és tulajdonszerzéssel kapcsolatban, míg sem az Egyesült Államok, sem Japán nem így viselkedik. Tehát ugye általában véve számot kell vetni azzal, hogy az európai gazdaság nagyon nyitott, sőt, nyitottabbá vált az elmúlt 15 évben a nagy válság óta, hiszen mindenki megpróbált külkereskedelmi többletet előállítani, ezt meg csak akkor lehet, hogyha ez a világ többi része felé nyitjuk a gazdaságokat. Tehát egy nagyobb gazdaság stratégiai irányváltás az, amivel az Európai Unió küzdik. Tehát ez nem egy Kína kérdésre redukálódik, de azt gondolom, hogy a Kínával kapcsolatos kockázatok csökkentése része annak, ami egyébként a másik oldalon, a transatlanti irányban is megfogalmazódik, hogy az Egyesült Államok ugye előjött egy óriási úgynevezett inflációt csökkentő programmal, amire az Európai Unió megint csak keresi a maga válaszát. Itt is egyébként el lehet mondani, hogy von der Leyen elmaradt azoktól az ígéretektől, amelyeket első körben meghirdetett, hogy hogyan lehetne erre választ találni. Tehát az Unió keresi az útját a maga gazdasági modelljének a megújulása szempontjából.
A kérdésen továbbra is az, hogy követhetik-e konkrét intézkedések ezt a bejelentést.
Kínával kapcsolatban?
Igen.
Egészen biztosan igen. De nem biztos, hogy még von der Leyen alatt.
Andor László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.